Édesatyán, köszönjük neked, hogy a te hűséged valóban végtelen, és olyan jó vagy hozzánk, hogy ma is beszélni szeretnél velünk igazán fontos dolgokról, lényegbe vágóan, életbe vágóan fontos dolgokról. Köszönjük, Urunk, hogy te időt szakítasz ránk. Köszönjük, hogy lehetővé tetted azt is, hogy mi is időt szakítsunk rád. Urunk, várjuk a te szavadat, várjuk a te áldásodat, várjuk azt, hogy te tölts meg igazi tartalommal ezt az órácskát, ezt az együtt töltött időt. Szeretnénk veled kettesben lenni, veled találkozni, Urunk, ez a szívünk vágya. Te tudod, hogy milyen sűrű nap után vagyunk, és mi minden ért bennünket, ma kérünk, Urunk, hogy ezek se gátoljanak bennünket az ige hallgatásra, sőt, arra kérünk, Urunk, hogy használd föl ezeket is, amik történtek ma velünk, arra, hogy még jobban hallhassuk a te ígédet, még érzékenyebbek lehessünk a te szódra. Urunk, kérünk, légy velünk, és kérünk, hogy nagyon-nagyon gazdagon áld meg ezt az alkalmat, add, hogy mindez a te dicsőségedre legyen, és a mi épülésünkre, a mi életünk megváltoztatására, megújulására. Jézus Krisztusért kérjük tőled mindezt, Atyánk. Amen. Arra gondoltam, hogy folytatnánk a bizonyos értelemben folytatnánk a múlt szerdán megkezdett izgalmas Biblia tanulmányozásunkat, amikor is a 10 parancsolatról kezdtünk el beszélgetni. És majd hamarosan meglátjátok, hogy hogyan kapcsolódik ez ahhoz a témához, és hogyan mélyíti el az ott elhangzott nagyon gazdag üzenetet. A gazdag fiú példázata, vagy történetéről lenne a szó, és arra gondoltam, hogy egy közös ige tanulmányozást tartanánk, tehát nem szeretnék csak én beszélni. Remélem, hogy hozhatok Bibliát. Ha valakinek nincs Biblia, itt látom, hogy többen is forgatnak valamit a kezükben. Ha az egy Biblia, akkor nyugodtan osszátok meg egymással, és ne tartsátok vissza az igét senkitől. Fontos, hogy ott legyen az öletekben a Biblia, és együtt tudjuk ezt az igét, ezt a szakaszt tanulmányozni. Tehát a gazdag ifjú történetét olvasom Máté evangéliuma 19. fejezetéből. Részben érintettük ezt a Máté evangélium sorozat kapcsán, ez akkor nagyon belém akadt a készülés során ez a történet, de hát annyi mindenről lehetett volna beszélni, és valamiért mégis egy más történetbe mentünk bele részletesebben, egy másik történetre vettünk végig. De örülök, hogy most alkalom nyílt arra, hogy ezt a történetet és ennek a gazdag mondani valóját is megosztassam veletek. Hogy olvasom a gazdag ifjú történetét, tehát Máté 19.16-tól a 26. versig fogom olvasni. És íme hozzájött egy ember, aki ezt mondta neki. Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondani ki, miért mondasz engem jónak, vagy miért kérdezel engem a jóról? Attól függ, hogy melyik fordítást nézünk. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondd a néki, melyeket? Jézus pedig mondta, hát ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot, ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, szeress fele barátodat, mint magadat. Mondd a néki az ifjú, mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Milyen fogyatkozás van még bennem? Mondanék Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És gyere, és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallva elment megszomorodva, mert igen sok jószága volt, vagyis nagy vagyona volt. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába. Ismét mondom pedig nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodtak, mondván, kicsoda üdvözülhet akkor. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ki az, aki számára ismerős ez a történet? Ez nagyon sokszor akadálya egyébként a történet megértésének, mert előre lezajlik bennünk már minden. Tudjuk előre, hogy mi fog történni a következő fordulópontnál, és ezért nagyon sokszor lemaradunk az igazán érdekes részletekről. Hát ezt próbáljuk majd most kiküszöbölni azáltal, hogy megpróbálok jó kérdéseket föltenni. Na most, miért keresi ez a fiatal ember Jézust? Ugye azt olvastuk, hogy örök életet szeretne nyerni. Mondjunk jó dolgokat erről az ifjúról, mielőtt az ő gyengeségéből, vagy negatív tulajdonságából belemennénk, milyen jó dolgokat tudnánk elmondani erről az érdeklődőről? Pozitív dolgok. Törekszik a jóra. Örök életre akar jutni. Valami nagyon mozog benne, valami odahajtotta őt Jézushoz, és ez nem más, mint az, hogy úgy érzi, hogy nincs örök élete. Nagyon jó ez a vágy, nagyon jó ez a törekvés.
Hogy kérdezett?
Azt mondta, hogy megtartotta a parancsolatokat. Ez jó tulajdonság?
Megtartotta,
akkor igen. Aztán. Tehát feltételezte Jézusról, hogy ő rendelkezik olyan ismerettel, ami őt meg tudja elégíteni. Ő illetékes ennek a kérdésnek a megválaszolásában. No, tehát mi volt az alapkérdése ennek a fiúnak? Hogy szólt ez a kérdés? Mi van az út, hogy mi jót tegyek? Ugye mi jót tegyek? Jó, tehát mondjuk mit tegyek? Tehát a jót is. Mit tegyek? Hogy üdvözüljek. Mit válaszoltatok volna erre? Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözül. Jézus mit nem ezt mondja? Na, szóval, miért nem ezt mondja Jézus? És miért nem azt mondja, hogy hát higgyél én bennem, és örök életed van. Higgyél én bennem, és üdvözülsz. Melyik szólt az?
Miért nem azt mondja, hogy keress engem.
Azt később mondja. Azt később mondja, most kövessük ezt a gondolatmenetet, később valóban azt mondja, hogy kövess engem, de ott miért ezt válaszolja között? De máshol meg hitre buzdítja őket az ószövetségi időszakban lévén, továbbra is pont ezt magyarázza minden, hogy értsétek, mert a törvény cselekedete által nem fogtok üdvözülni. Mindenhol erre próbálja felhívni a farizeusok figyelmét, hogy céltévesztettetek. Tehát törvény által akartod megjelzni.
Talán mert az ő kérdésének a fonalának eljutatni a őt.
Aha.
Az igazság.
Így van. Én is azt gondolom, hogy kétféle ösvény létezik az üdvösség felé. Az egyik az, hogy hát legyünk tökéletesek, tartjuk meg Isten parancsolatát, a másik pedig az, hogy hívj az Úr Jézus Krisztusban és üdvözölsz. Ez a fiú, vagy ez az ifjú, ez egy előfeltevéssel jön neki. Megvan az elképzelése arról, hogy hogyan lehet örök élete, hogyan juthat be az élet, hogyan juthat be az Isten országába. Valamit nyilván tennem kell ezért. És Jézus azt mondja, hogy oké, induljunk innen. Te azt mondod, hogy hogy mit kell cselekednem, mi jót tegyek annak érdekében, hogy bekerüljek, hát akkor induljunk el ezen az ösvényen. Ugye mi ezt mondtuk volna, tehát lehet, hogyha ő azt mondta volna, hogy úgy lehet örök életem, akkor lehet, hogy Jézus azt mondta volna, hogy hát higgyél bennem. De valamiért Jézus követi az ő általa elindított beszélgetésnek a fonalát, és azt mondja, hogy rendben van, ha te erre akarsz indulni, akkor itt a mérce, ugord meg ezt. Igen, tartsd meg a parancsolatokat. Beszéltünk arról is, hogy ugye először is Jézus...
Lehet,
persze.
Ez is csak, hogy azt jutott eszembe, hogy
az van, hogy csak egy van a kínóban. Nem arról van szó, hogy önmagunkban nem tudunk jól cselekedni, és ezért irányítja a tíz parancsolatra a figyelmet, hogy valójában csak egy van, tehát az Isten az, aki jó, egyedül. Később is ugye hivatkozik erre.
Igen, érdekes, hogy...
És hogy nélkül nem tudunk eleve jól cselekedni.
Lehetséges, itt az eredeti szövegben itt csak annyi van egyébként, hogy, hogy miért kérdezel engem a jóról, és azt mondja, hogy semmi sem jó, csak egy. És ez vonatkoztat a, további két evangéliumból, kiderül az is, hogy ott egy kicsit máshogy van a máshogyban megfogalmazva, ugye ott ez áll, mint itt is, hogy, hogy jó mester, és miért mondasz engem jónak? De itt Jézus arról az eredeti szöveg szerint, hogy arról kérdez, arra kérdez, hogy miért érdeklődsz a jóról? És azt mondja, hogy egy van, csak egy jó van, és nem mondja hozzá, hogy az Isten után elkezdi mondani a parancsolatokat. Hogy úgy tűnik számomra, mintha itt arról beszélne, hogy egy jó van, én elmondom neked, hogy mi ez a jó, engedelmeskedj az Isten parancsolatainak. Igen, igen, de ez, igen, csak az ősi szövegben nem derül ki, hogy, hogy ott nincsen, hogy aki vagy amilyen hím nem és nő nem van. Csak, és ez lehet ami is, tehát miért kérdezi engem a jóról, de ez is jó, tehát ez is igaz, amit mondasz a többi két párhuzamos történet alapján, hogy, hogy jó mester, mit cselekedjek az örökéletet elnyerje, miért mondasz engem jónak? Tehát mind a kettő, vagy arra céloz, hogy azért mondasz engem jónak talán, mert Istennek gondolsz, ugye csak egy jó az Isten. Tehát lehet egy ilyen is, hogy talán az a te előfeltelésed, hogy én Isten vagyok? Jó gondolod. Ugye lehet ez is, de lehet, hogy egyszerűen csak arra utal vissza Jézus, hogy, hogy, hogy azért érdeklődsz a jóról, mert úgy gondolod, hogy én meg tudom mondani neked. Így van, és ez a jó. Cselekedd ezeket. Tehát mind a kettő értelmezés lehetséges lehet. Igen, erre, ezen a vonalon még majd tovább megyünk, ezt felveszünk ezt a vonalat, amit most itt megtetszettél. Menjünk tovább. Ezen a vonalon tartsd meg a parancsolatokat. És akkor elkezdi sorolni, hogy ne ülj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonságot, tiszteld atyádat és anyádat, szeress vele barátodat, mint magadat. Milyen parancsolatok ezek? 10 parancsolat. Kivonatnak egy része. Kivonata? Ez csak a kivonata? Tehát ez egy elnagyolt összefoglalása, mintha Jézus azt mondja, hogy tartsd meg 10 parancsolatot.
Az az emberek közül.
Így van. Ugye ez nagyon fontos, hogy ez az emberekre vonatkozó rész, az az utolsó 5 vagy 6, attól függ, hogy hogyan értelmezzük ezt az utolsó mondatot, hogy szeress fele barátodat, mint magadat, mert valószínű, hogy ez az emberekre vonatkozó kötelességünknek az összefoglalása. Tehát Jézus felsorolja, kimarad az utolsó, hogy ne kívánd azt, amilyen fele barátod, és lehet, hogy Jézus összefoglalja, hogy vagyis összefoglal neked, szeress fele barátodat, mint magadat. Ez a mérce, vagyis azt mondja, hogy szeress úgy az embereket, mint ahogy magadat szereted. Ez a tökéletes szeretet mérce. Ez ennél magasabbra nem is lehetne tenni emberileg a mércét egy ember számára. Vagyis azt mondja, hogy ezen az úton akarsz üdvözülni? Ezen az úton akarod elnyerni az örök életet? Hát akkor ugold meg ezt a lécet, szeresd úgy a fele barátaidat, mint saját magadat. Ja, bocsánat egyébként. Ha most oda lapoztok 1 János 3.14-hez, és ha valaki felolvasná, ehhez a mércéhez kapcsolódva azt, hogy mit mond nekünk az Új Szövetségben az ige, arról, amit itt Jézus is pedzeget, amit itt Jézus is mond ennek a gazdag ifjúnak. 1 János 3.14. Valaki jó hangosan. 1 János 3.14.
Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvéreit, az a halálból van.
Vagyis azt mondja itt János, hogy honnan tudjuk azt, hogy mi nekünk már örök életünk, vagy mi átmentünk az életbe? Hogy szeretjük a testvéreinket. Hogy szeretjük a testvéreinket, az embertársainkat. És akiben ez nincs meg, ez a szeretet, azt mondja János, az még a halálban van. Hiába tartja magát kereszténynek, el fog kárhozni, ha megmarad ebben az állapotban. Ez nagyon komoly, nagyon, nagyon magas mérce és nagyon világos beszéd. Tehát Jézus valami olyat pedzeget, ami továbbra is érvényben van. Mondja, hogy tessék ezt a mércét megugrani, akkor örök életed van. Akiben nincs ott ez a szeretet, mondja, az nem az Isteni, annak nincs örök élete. Igen?
Aztán most is eszembe jutott egy kérdés, kicsit lehet, hogy kitérő, hogy itt az én fiam, a testvérünk, hívő testvérünk, vagy minden fiam?
Hát hívő testvére vonatkozik ez, ott elsősorban, tehát általában ez gyülekezeteknek írja János, meg az új szövetség írók gyülekezeteknek írják ezeket a leveleket, és itt is a gyülekezet közösségre vonatkozik, tehát ha én azt, a testvéren a röviden. Ott pedig az pedig a zsidó népre vonatkozott, ugye a zsidó az Izrael közösségének az együtt élését biztosították ezek a szabályok. Igen?
Meg itt a szeretetre Jézus egy más ilyen pont, azt mondja, hogy arról ismerik.
Így van, nagyon jó. Ez lesz a ti ismertető jeletek, hogy az én tanítványom, hogy örök életetek van, hogy ezeket a gyümölcsöket termitek.
Egyébként ez roppant érdekes, mert hogyha maga a világ, tehát aki ugye nem kell, hogy a világ is felismeri a tanítványokról, hogy mi ezek szeretik egymást, akkor ezek valahogy az Istenhez van, majd közük van, vagy hasonlítanak, akkor mennyivel inkább maga az, aki ebben az állapotban tényleg benne van, hogy az Isten újjászületett gyermeke, tehát hogy fogadott fia, hogy az is felismeri magát, hogy tényleg én szeretem a testvérem. Mármint azt, aki szintén az úr, aki felülőszületett. Tehát, hogyha a világ is felismeri, akkor mennyivel inkább azok, akikre ez igaz.
Nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, én ezt úgy értelmeztem, hogy mindenki hívőt szeressünk. És Sipostatálmosnak volt egy ilyen előadása a Nagyvárad téren, ami a predestinációval kapcsolatos volt, és ő is azt hangsúlyozta végül is, az, hogy ki a kiválasztott és ki nem, senki nem tudhatja, csak mindenki magáról. Tehát én nem tudhatom, aki most ateista mondjuk, hogy ő lehet, hogy az lesz valamikor hívő ember, tehát, és akkor ő is beletartozik a valószínűségben.
Így van, illetve azt mondom, hogy Isten arra hív bennünket, hogy ezt a szeretetet mutassuk mindenki felé, de különösen is igaz ez a mi atyánk fiai, akik mostani testvéreink, akiket látunk. Hogyha most felolvassa valaki még a 4.20.21-et, 1 János 4.20.21-et, ott pont erről beszél.
Valaki azt mondja, hogy a szeretel Isten, a testvérét viszont gyűlöli, az hazud. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istenet, akit nem lát.
Ja, tehát ez ennyire kézzelfogható. Akit látsz, tehát aki ott van, aki vele egy közösségben vagy, aki a te testvéred, hogyha azt nem szereted, akkor nem szereted Isten se, akkor csak önmagadat átadod. De ugyanígy igaz ez, tehát annyira elhalmozott Istenző szeretetével, hogy ez a szeretet túl kell, hogy csorduljon belőlünk, bármire megyünk, ezt az isteni szeretetet kell, hogy továbbadjuk. Mit válaszoltatok volna ti erre Jézus helyében? Vagy mit válaszolnátok ti erre, amikor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatodat, ugye tökéletes szeretet a testvéreid, fele barátaid iránt, mi lett volna erre a természetes reakció? A mi természetes reakciónk?
Uram, ez lehetetlen.
Ja, hát ez nem megy. Hát ez nekem nem megy. Mit gondoltok, miért válaszolta az ifjú ezt, amit válaszolt? Én ezt megtartottam, ifjúságomtól kezdve. És valóban az egyik evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiú, ezután a válasz. Utána. Hogyan értékeljük az ifjúnak a válaszát?
De valami így gondoltam.
Ugye, tehát több opció van, az egyik az, hogy valóban így gondolt. Ő tényleg őszintén gondolta azt, hogy én megtartottam. Mint ahogy a farizeusok is őszintén gondolták azt, hogy én persze mi törvény, tisztelő, törvény tartó emberek vagyunk. Tehát az egyik opció az, hogy őszintén így gondolta. Mi lehet? Ha ismerünk ma ilyen embereket, akik ugyanezt mondanák erre, hogy én megtartottam a 10 parancsolatot. Milyenek ezek az emberek? Miért mondják ezt?
Önigazság.
Önigazság. Önigazság, vagyis fejtsd bővebben.
Hát az önigazult ember, arra szokták mondani, aki a saját világában tökéletes, viszont nem hajlandó ebből a világból kilépni, és más szempontok szerint is megyünk is ellenőre.
Tehát ő meg van győződve róla, hogy ezt tényleg betartotta.
És általában az ítélkezés.
Igen, ehhez kapcsolódik. Így van, így van. Aztán miért szokták még ezt mondani?
Azért, mert nagy művekre gondolnak.
Igen,
tehát
így van.
Hallom, hogy hát de hát én nem lopok, nem gyilkolok.
Így van.
Tehát ilyen nagy dolgok, tehát ők nem gondolják, hogy a lopás, ez lehet egy gondolat ellopás, egy ötlet. Tehát, hogy ennek szimbolikus jelentősége is van.
Így van, így van. Vagy ahogy Jézus magyarázza a parancsolatokat, a 10 parancsolatot a hegyi beszédben, hogy aki parázna kívánsággal tekint egy nőre, egy idegen nőre, aki nem az ő felesége, én már paráználkodott az ő szívében, hogy itt van a mérce, hogy nem értitek, hogy ennél sokkal magasabban van a mérce, mint ahogy ezt ti gondoljátok. Tehát nagyon sokszor nem gondolják végig azt, hogy hol van a mérce, nem értik Isten mércéjét, hogy mit ért ő azon, amikor azt mondja, hogy ne tegyünk bizonyos dolgokat. Tehát nincsenek tisztában az Isten mércéjével. Tehát egyfajta felszínes ismeret, vagy naívság, hogy hát én tényleg azt hiszem, hogy ha én nem loptam, nem paráználkodtam, nem csináltam tevőlegesen bizonyos dolgokat, akkor én megfelelek ennek a mércének. Tehát sokféle ember lehet, sokféle motivációtól indítatva válaszolhat erre a kérdésre, tehát ez önmagában nem biztos, hogy rossz, nem biztos, hogy az van, nem biztos, hogy a büszkeség van benne, egyszerűen lehet, hogy ismerethiány. És itt jönne be ugye az, hogy tehát a fiú azt mondja, hogy megtartottam. Nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam, tiszteltem a szüleimet, stb. Mit mondanák ott ilyen? Erre mit választanátok Jézus helyébe, ha mondjuk nektek mondaná valaki ezt, hogy én ezeket mind megtartottam.
Biztos van ezt?
Igen, és hogyan próbálnátok rávezetni őt arra, hogy nem úgy van ez, mint a Kovács úrban. Na várjuk, ezt még meg kell vizsgálni.
Hát Jézus meg is csinálja ezt a vizsgálatot nála. A következő lépés az, hogy oké, teszteljük el.
Ugye mi már biztos, hogy lecsaptunk volna erre a labdára. Igaz? Mi az? Ó, zicser, itt van. Igen, pont ezt láttam, hogy mondjak, hogy megtartotta. És akkor jöhet az én mega evangelizációm, és elkezdtem neki magyarázni, amit egyébként Jézus is megtesz pont a hegyi beszédben, hogy figyelj, te valamit félreértesz. De itt van az Isten mércéje. Tehát pont az egész hegyi beszéd gyakorlatilag, vagy egy jó része, az pont erről szól. Ugye, hogy Jézus elmagyarázza, próbálja rávezetni a hallgatóságot arra, hogy a törvényt nem tudja senki betartani. És Pál is mondja a Róma, nem tudom én, 3.12-ben azt hiszem, hogy nincs aki jó cselekedni, nincsen csak egy. És ez az Ószövetségben is ismert volt. Pál onnan idézi tulajdonképpen, amikor az özönvízkor elpusztítja Isten a Földet, a Földön élő embereket, azért, mert azt a diagnózist mondja róluk, hogy az ember szívének gondolatja, vagy indulatja szüntelenül csak gonosz. Nincs aki tiszta lenne, nincs aki jó cselekedne, mondja Pál, egyetlen ember sem. Ugye mi erre biztos, hogy lecsaptunk volna, de remélem majd kibontakozik hamarosan, hogy milyen zseniális az, ahogy Jézus bárhonnan indul a beszélgetés, eljött az ember szívéig, a lényegi kérdésig. És ez egy kiváló példája ennek. Megtartottam, mondja az ifjú, és ezután Jézus azt mondja, hogy rendben van, oké, akkor menjünk tovább. Ja, add el minden vagyonodat.
Valóban ezt mondja? Vagy... Mert hogy megérzi, hogy hát azért egy fogyatkozásod még van.
Igen, és a másikban, meg úgy a párhuzamos epizódokban, Lukásnál, Márknál, meg úgy, hogy mi fogyatkozásom van még valamelyiknél, nem tudom pontosan melyiknél. Ugye, mintha látnánk az ifjút, amikor Jézus mondja ezeket a különböző parancsolatok, és így magában mondja, pipa, igen, jó, mi van még, amit cselekednem kell, tehát nagyon közel vagyok akkor, amennyikor. Akkor úgy néz ki, hogy üdvözültem. És Jézus azt mondja, hogy hát, még van egy fogyatkozásod, add el a vagyonodat, és osszét a szegények között. Miért mondja ezt? Miért mondja ezt Jézus?
Szerintem itt még előtte ezt is hozzáteszi, hogy ha tökéletes akarsz lenni, de
valami. Igen, igen.
Tehát itt nem, mikor valami ügyes.
Tökéletes akarsz lenni?
Nem mondom, hogy ha üdvözlődni akarsz lenni, hogy tökéletes akarsz.
Igen.
És nincs egy eszemeiben. Tehát ez, én is úgy értelmeztem eddig, hogy ez már plusz, hogy mennyi egy kincsnek a gyűjtése, ami már túlmutat az üdvösséggel. Én így értelmeztem eddig.
Jó. De miért mondja?
Lehet, hogy inkább ez már csak a tökéletes törvény megtartása lehet.
Így van. Tehát tulajdonképpen ez megint egy szinoníma, hogy csak az üdvözülhet, aki tökéletes, ugye csak annak lehet örök élete, aki tökéletes. Csak tökéletes emberek juthatnak be az Isten országába, lehetnek benne az Isten országában. És ez a fiú azt akarja bebizonyítani, ugye, hogy ő neki ez menni fog. És már úgy tűnik, hogy igen, sinem van, és azt mondja Jézus, hogy azért van egy fogyatkozásod még, ha tényleg tökéletes akarsz lenni, tehát ha úgy igazán, akkor add el a vagyonodat. Miért mondja ezt neki?
Meg valószínűleg elhozta az életét, helyre gondolom.
Kicsit bővebben, kicsit menjünk ennek a mélyére. Mit alapozott ő erre? Erre alapozta az életét, de mi lehetett az a dolog, amit ő várt ettől a sok pénztől, a vagyonától, a vagyon felhalmozásától?
Az örök életet mondott, hogy...
Vigyázz, az örök élet, ugye, tehát pont ez mutatja azt, hogy érzi, hogy ez nem tudja megadni neki az örök életet. Valami nincs rendben, valami még nem oké. Én itt cselekszem a parancsolatokat, rengeteg pénzem van, és valami belül azt jelzi mégis, hogy nem... Valahogy nem teljes ez az egész, és megy Jézushoz, mert úgy érzi, hogy az ő örökké való sorsa még nincs elrendezve, még nincs örök élete. Még nem tudja, hogy mi fog történni vele, illetve nem biztos benne, hogy jó dolog fog történni vele az örökké valóságban, az örök életben, bárhogy is értette ő ezt. Mit keresett? Miért halmozott ő ennyi vagyont? Kapcsolódik egyébként. De mit próbált elrendezni? Mit próbált elérni a sok vagyon halmozásával? Általában a legnagyobb valószínűséggel mondhatjuk azt, hogy az emberek valahogy a biztonságérzetüket szeretnék megnyugtatni azzal, hogy rengeteg pénzt gyűjtenek. És ez nagyon jó, ezt fel is olvashatjuk a Lukács 12-19-20-at. Lukács 12-19-20, ha valaki felolvasná.
Sok évre féltéve pihen, egyél, igyál, igazodzzám. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Uh-huh.
így van, tehát pont ez egy nagyon jó példa erre, ugye, hogy emberek, tényleg itt van ez az ember, ebben a példázatban ember, és egy ilyen direkt megfeleltetés lát az ő biztonság érzetének megelégítése és a pénz halmozás között. Ő azt mondja, hogy ha sok pénzem lesz, akkor biztonságban leszek, akkor be van biztosítva az életem. Tehát én is ezt mondom, hogy ez az ifjú, én is ezt látom, és nagy valószínűséggel ez volt a helyzet, hogy ő a biztonság érzetét akarta megelégíteni. Ő szeretett volna biztonságban, ennek az ifjúnak ez volt az a belső vágy, amiről egy korábbi alkalommal beszéltünk, amelyek azon belső vágyak egyike, amikről beszéltünk ezen az alkalmon, hogy a biztonság, nyugalom, fontosság, és ezek olyan alapvető vágyaink, amik nélkül, amiknek a megelégítése nélkül nem tudunk élni, nem tudunk létezni. Hát ki miben látja ezeknek a vágyaknak a megelégítését, az megint személyenként változik, de ez egy nagyon népszerű eszköze ennek a vágyunknak a megelégítésének, hogyha nekem sok pénzem lesz, ha én gazdag leszek, akkor biztonságban leszek. Egzisztenciálisan, de minden tekintetben. Igen, Évi.
Csak azt mondtatok, hogy ez valamság is így van, de azért sokszor könnyebb fordul a kocka egyébként, másrészt pedig ez nagyon sokszor az embereket elhajtja egymással, és Istentől is.
Így van. Így van, így van.
A függés az egyre van, mert megszűnik. Tehát igazából már nincs olyan terület az életünk, hogy eléggé összezsugorodik,
Pontosan. Pontosan, tehát ez egy egyértelmű így számunkra, hogy ez egy hamis eszköze a biztonságunk megelégítésének, a biztonság érzetünk megelégítésének. Ezt így kívülről mindenki látja, hogy hát igen, ez maximum ideig óráig tart, nem tudhatom, hogy mikor veszítem el a vagyonomat, stb. Erre nem lehet építeni az életünket, ebből nem nyerhetünk igazi, hosszú távú biztonságot, de mégis nagyon sokan belemennek ebbe is. És ezt a dolgot, ezt a valamit, ami ebben az esetben pénz, a Biblia úgy hívja, hogy ez a bálvány, ez a mi bálványunk. Minden olyan dolog bálványá válhat az életünkben, ami egyébként Isten ajándéka, Isten jó ajándéka is lehet, amitől mi olyan vágyunk megelégítését várjuk, amelyet egyedül végső soron csak Isten tud betölteni. Hát ezek a mi funkcionális isteneink, amiket mi szolgálunk azért, mert azt hiszük, hogy ezeket a vágyainkat ezek fogják majd megelégíteni. És mi a legbiztosabb, az egyik legbiztosabb, vagy legmarkánsabb jele annak, hogy bálványimádók vagyunk, hogy valami bálványt imádunk, hogy valami bálványá lett az életünkben? Mi jelez?
Azt tölti ki az életet.
Igen.
Nem tudom.
Ugye, ennél az ifjúnál is, nagyon gyorsan kijött, amikor lelepleződött a bálványa, hogy megszomorodott. El volt keseredve, elszomorította őt, annak a gondolata, hogy neki ezt el kell engednie. Hogy neki ettől el kell fordulnia, neki erről le kell mondania. És nagyon sokszor ez jelzi számunkra is azt, hogy mi az a dolog, amit ha Isten elkérne, vagy amire Isten már talán egy ideje rámutat, amiről ha le kellene mondanom, már a gondolattól is rosszul vagyok, rosszul leszek, ami végtelenül elszomorít. Magam alá kerülök. És persze az ember hihetetlen módon tud ragaszkodni a bálványához, de ugyanakkor kellene neki ez az örök élet is, kellene neki valami, kellene neki az is, az a kincs is, amit Isten kínál, és ugye próbáljuk két marokkal, illetve egyik markunkkal az egyiket, egyikhez ragaszkodni, a másik magunkkal, meg a másikat fogni, és kétségbe esettem, amíg szét nem szakadunk, ugye ragaszkodni mind a kettőhöz, de ez menni fog, közben egyre jobban tönkre megyünk. És kiderül valójában, hogy mi érdekelte ezt az ifjút? Az örök élet, üdvösség kérdése? Az Istennel való kapcsolat kérdése érdekelte? Mi foglalkoztatta?
A biztonság itt és odállt.
Itt és odállt, ugye? Tehát ő érezte, hogy itthon már, vagy ezen a világon biztonságban van, de hogy biztosíthatnám be magamat a túlvilágra is? Jézus szokott ilyenekről beszélni, megyek Jézushoz. Hát, ha mond nekem valami hasznos tanácsot, mit kell tennem, mit kell elrendeznem most, hogy ott is biztonságban legyek. Ezt a fiút, vagy ezt az ifjút a biztonság utáni vágya hajtotta. És mindenáron szerette volna megelégíteni ezt a vágyát. És arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen Jézusnak ebben a kérésében ott van az is, add el minden vagyonodat, és oszd szét a szegények között, hogy na gyere, és kezdj el végre áldozatot hozni másokért, úgy, hogy az fájjon. Hogy abba belepistulj. Gyere, akkor mutasd meg, hogy tényleg szereted a te atyád fiait, úgy, mint magadat, mert ha te gazdag vagy, és látsz magad körül szegényeket, akkor ha te tényleg szereted őket, akkor biztos, hogy azt szeretnéd te is, hogy ők is ugyanolyan gazdagok legyenek, mint te. Vagy legalább ők is anyagilag egyenesbe jöjjenek. Ha tényleg szereted a fele barátodat, úgy, mint mutasd meg. Akkor mutasd meg. Tehát itt már Jézus leleplezi azt is, hogy az emberek iránti kötelességének se tudott eleget tenni a valóságban. Ő mondta, lehet, hogy adott alamizsnát, lehet, hogy bőkezően adakozott, de igazából ki tudja, hogy milyen motivációval tette, ki tudja, hogy mi állt emögött, lehet, hogy csak a feleslegéből adott, stb. És Jézus itt arra hívja egy radikális döntésre, hogy nem csak, hogy forduljon el a bálványától, hanem lépjen ki az ő kényelmi zónájából, az ő biztonságából, Istenbe kapaszkodva, és kezdje el szétosztani pénzt, kezdje el áldozatot vállalni másokért, és így kövesse Jézust, így álljon be Jézus mögé.
Bocsánat, de egy kicsit egy üzletszava van, tehát hogy akkor eladja azért, hogy nyerjen egy örök életet, tehát ez is egy kicsit ilyen, tehát a motivációja csak azért adom el, hogy akkor legyen örök életem.
Van benne ilyen, így van, de én nem biztos, hogy ő lehet, hogy ebben egy üzletet látott, ebben egy üzleti szellemet, Jézus pedig arra akarta fölhívni a figyelmét, hogy a kettő együtt nem megy. Tehát te nem mehetsz be a vagyonoddal, ami tőlem elválaszt, és nem biztosíthatod be magadat itt is, meg ott is.
De Jézus nem fogja szeretni akkor sem, ha eladná. Tehát,
így van, de az akkor megnyílna számára a menny kapuja, mert elfordulna a bálványától.
Az is ott, hogy kövess engem, tehát nem csak tudod,
de és kövess engem, így van. Így van, ez jó, ez nagyon fontos, hogy ott van benne a követés is. Tehát itt kezdődik, hogy te elfordulsz a bálványodtól, és utána ide fordulsz hozzám, és egész életen át követsz engem. Az csak a kezdet, ez a meghalás közeli, halál közeli élmény, hogy én lemondok a bálványomról, és nem tudom, mi jön utána, ez csak az út kezdete. Igen?
Mivel itt a sorrend fordított, tehát nem az a sorrend, hogy eladom én, és akkor majd Jézus szeret, hanem előbb kell szeretnem Jézust, és csak akkor tudom majd eladni.
Oké. Ravasz.
Viszont csak akkor tudom eladni, hogyha azt megtudom, hogy Jézus mennyire szeretett engem előtt.
Így van, de ez már majdnem a mai poén lelövése. De most nem alad előtte le. Úgyhogy ez nagyon jó, nem, már ott onnan indult a vezérhangja, úgyhogy nagyon jó, így van, nagyon jó irányba megyünk, és hadd kérdezze meg akkor, hogy melyik parancsolat ellen vétett az ifjú?
Legyes.
Ja, kiderül, hogy a legalapvetőbb, a legfontosabb parancsolatot nem tartotta meg, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből, vagy teljes lelkedből. Nem az Istené volt a szíve, neki igazából semmi köze nem volt az Istenhez, ő csak a biztonsága miatt aggódott. És Jézus nagyon gyorsan leleplezi ezt a turpisságot ennek az ifjúnak az életéből. Na most, következő kérdés tulajdonképpen úgy hangzik, hogy nehéz bemenni a gazdagnak az Isten országába, vagy lehetetlen?
Nehéz.
Oké. Nézzük meg. Azt mondja Jézus, elmegy ez az ifjú, végtelenül elszomorodott, valóban nem tudjuk, hogy utána mi történt, hogy ez a szomorúság nála mit eredményezett, de Jézus elérte a célját, leleplezte az ő szíve bálványát, és ettől kezdve óriási válaszút előtt áll, elfordul-e a bálványától, és kell-e az a mennyei kincs, vagy pedig megmarad ennél a földi kincsnél, a vagyon a pénz vonzásánál, és ezáltal elveszti ezt az örökké való kincset is, amit Jézus ajánlott föl neki. Na de ez a tanítványokba, ez szöget ütött, ez a beszélgetés, és el tudom képzelni az elképett tanítványokat, hogy ott állnak, és csak tátott szájjal figyelnek, és Jézus azonnal feléjük fordul, és azt mondja nekik, hogy Jézus pedig mond az ő tanítványainak, bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nagyon nehezen megy be a mennyek országába. Miért? Hát ugye a gazdagsága miatt. A gazdagsága miatt, mert nem tud elfordulni az ő gazdagságától, mert köti, mert rabjává vált ennek a kincsnek, és igazából ez elválasztja őt Istentől. És aztán azt olvassuk, hogy ismét mondom néktek, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Na ezt hogy értsük? Ezen áll vagy bukik minden. Ezt hogy értsük? Kovács úrból értesültünk egyfajta magyarázatról. Igen?
Bocsánat, itt csak zárójelben egy kérdés, hogy ez honnan származik ez a Kovács uras?
Ja, bocsánat, igen.
Kapus, mert én erről soha sehol történeti forrásban nem.
Akkor ismertez ezt a magyarázatot azok kedvére, akik nem látták még a Kovács urat. Ez az Ifinek a színdarabja, és van benne egy Kovács úr nevű, az elkárhozás küszöbén álló főszereplő.
Annyit lehet erről tudni, hogy ez az első eposz újságban, mégpedig annak a ilyen...
Nem a Kovács úr, hanem a kapu magyarázata.
A kapu magyarázat. Így van, arról beszélek.
Hát
a Kovács úr színdarabnak a magva, az az első megjelent etosz újságban, ami valaha is a legelső volt, mégpedig ilyen reklámpillanat, amit ilyen különkiadás így van, jelent meg egy olyan írás, amit egy német szerző rólából van, és onnan fordítottak le, és abban, tehát onnan van vége ennek a történetnek a maga. És azt hiszem, hogy ott van ez említve, hogy egy kapu volt Jeruzsálem talán.
Igen. Bocsánat, és ezt átvettük, így van.
Csak azért kérdezem, mert jól említottam, hogy ez nem terjeszteni a dolgokat, mert sem Flaviusnál, aki a legjobban leírja, se a Bibliában. Tehát én nem tudok róla, és ugye a Gerhard vonás, én csak a legjobban ezeket kimazsolázta. Ezért,
igen.
Ezeket, tehát,
mert ez mit jelentene? Tehát így van, ha mondjuk, még ha igaz is ez a magyarázat, ez mit jelentene?
Tehát itt arról van szó, hogy de ti ezt jobban tudjátok nálam, hogy ez egy szűk kis kapu volt, és alacsony, és a tere csak úgy tudott volna átmenni rajta, hogy lefordul.
Igen. Magyarán az üzenete az, hogy valahogy azért mégis át tud menni a teve. Gaz. Tehát ez egy olyan kapu, meg kell alászkodni, meg a terheket levenni, meg stb. És valahogy át tud csúszanni, tehát van rá remény, van rá kilátás, hogy ő átmenjen, hogy ez a teve átmenjen valahogy azon az állítólagos kapun. Így van, én is utána néztem ennek, és...
És nem a bibliai magyarázat, vagy hogy mondjam, a bibliai nevek magyarázatában, mintha ott is ugyanez kíván, lehet, hogy ott.
Ez semmilyen régészeti leletek nem bizonyítják, hogy lett volna egy ilyen. Ez egy valaki által elindított spekuláció, egy jónak tetsző magyarázat, de ilyenről nem tudnak. A tű foka az akkor is a tű fokát jelentette. Mit értsünk a foka alatt? Mit?
Ha bele kell fűzni a célnak.
Így van. Tehát nem a hegye, ugye nem a hegye, hanem a tű lyuka. A tű lyukáról van itt szó. És azt mondja Jézus, és egyébként akkor ez egy elterjedt mondás volt, hogy amikor valaki azt szerette volna kifejezni, hogy valami lehetetlen, hogy hát most próbálj meg egy tenét átgyömöszölni a tű lyukán. Ugye, ugyanígy nevettek volna, hát persze ez lehetetlen. És Jézus ezzel mit mond? Úgy kezdi ugye, hogy nagyon nehéz bemenni a gazdagnak, mert a vagyona visszatartja, de ezzel tulajdonképpen azt készíti elő, amire a tanítványok teljesen kiakadnak, hogy ez lehetetlen. Ugye ez lehetetlen. Ugye a tevének, amennyire a tevének nem lehetséges átmenni a tű lyukán, ugyanannyira nem lehetséges egy gazdag embernek is, vagy fordítsuk le így, a mai szóhasználata egy bálványimádónak, egy bálványai mellett elkötelezett embernek bemenni az Isten országába. Ez lehetetlen, és ugye tanítványok is mondják, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet, ha ez ilyen marha nehéz, vagy ha ez ennyire lehetetlen. És erre mondja Jézus, ki is mondja ezt a szót, hogy hát az embereknél ez lehetetlen. Az Istennél minden lehetséges. Miért lehetetlen ez?
És miért lehetséges?
Hogyan lehetséges? Így van.
Azért lehetetlen, mert az emberek az egyik alapvető szükséget a fiziológiai
szükséget. Így van. Igen. Vezess tovább.
Tehát nyilván egy anyagi, illetve fiziológiai biztonság elvesztése az egy nagyon nagy rászkoltatás. Hajléktalanok vagy kellene, aki vállalkozó volt és elvesztett egy napon másra, és nagyon nehéz.
Igen.
Bocsánat, megint kiugrattunk egy fontos dolgot, elnézést, hogy ezt beszélve, de a tanítványok nem azt kérdezik utána, hogy akkor a szegények üdvözülhetnek csak?
Így van. Kicsoda? Egyáltalán kicsoda üdvözött? Így van. Így van. Így van. Lehet ezt úgy is értelmezni, hogy ha egy ilyen a törvény betartó gazdag ember sem üdvözölt, akkor ki üdvözölt? Mert akkoriban, ahogy Aladár is elmondta, hogy a gazdagság az Isten áldásának a jelképe, a szimbólum volt, a legvilágosabb jele, hogy ezt az embert Isten nagyon megáldja. Biztos azért, mert annyira engedelmes, annyira jó Istennél. Tessék? Vannak ma is, igen, ilyen irányzatok. És a tanítványokban jogosan merül fel a kérdés, ha egy ilyen ember sem üdvözölhet, akkor kicsoda üdvözölhet.
De az is benne volt, hogy hát amíg egy ilyen gazdag se, hát akkor mi gondoljunk, hogy majd mi hogy fogunk.
Igen,
ez is benne
így van,
lehet
így van,
a tanítványok kérdésében úgy burkoltan és aggódva. És hát ez nagyon jó, mert akkor most vezeti tovább Jézus, hogy hát igen, egy egészen más megoldás van ennek a kérdésnek.
Így van.
Szerintem nem a gazdagság, itt a jó, tehát az, hogy én betartottam.
De azt meg leleplezte, hogy nem tartotta be. Tehát arra nagyon világosan elvezette ezzel, hogy rájött, hogy ha Jézus és a pénz között kell választani, akkor ő a pénzt választja. Ugye van egy idegen Istenen kívül, illetve azáltal, hogy nem képes szétosztani a vagyonit. Tehát ott van, lehetne szeretni az embereket a legkézzelfoghatóbb módon, kezdene egy kis áldozatot hozni értük, bemutatni szerint, az sem megy neki. Tehát igazából totál zéró.
Bocsánat, de akkor a tanítványok mégis miért mondják, hogy akkor kitárt, hogy akkor hamar ülse. Tehát ha pont azt tettezi le, hogy neki a gazdagság az egyen, tehát ami pozitívumban van benne, az mind előtte van. Tehát szerintem logikailag akkor is arra kell, hogy utaljunk.
Ezt nem is értem.
Tehát a gazdagság. Hát akkor ki az nyilván arra utal, hogy hamar ülse, de ott pont neki a gazdagságban jött ki az, hogy ott gond van. És előtte volt az, hogy ez egy derék atya fia, aki tényleg tartja.
Igen,
de
igen.
Ha ott valami volt...
Igen, de lehet, hogy az...
Jézus éppen azt fejezi ki, hogy milyen nehéz a gazdagnak bemenni.
De itt már én azt mondom, hogy a tanítványok viszont nem arra kérdeztek a gazdagságára, hanem hogy hát akkor ki van.
Igen, de erre mondtam azt, hogy azért nem lehet az előtte levő, mert akkor valószínűleg a tanítványok nem vették az adást, hogy Jézus bemutatta, levezette a gazdagnak, tanítványokat, egyiket se tudja be. Tehát, hogy igazából a valóságban ő egyiket se tartotta be, mert ez nem látszott meg az
üvegben.
Tessék?
Értékrendje mondjuk a gazdagnak, tehát gyakorlatilag, és más lehet pedig arra is gondolhat, hogy nem zárja ki azt, hogy bekerülhet, hanem aki használja fel, tehát Isten dicsőségére az ő gazdaságát, vagyonát, tehát vagy nem kérkedik vele, hogy neki nagy vagyona van.
Így van, tehát nyilván itt a pénzhez nem a pénzen van a hangsúly, hanem a pénzhez való viszonyuláshoz, és Jézus egy másik Lukács evangéliumában, igen, az van, hogy akik a gazdagságukban bíznak, hogy milyen nehezen mennek be azok, akik a gazdagságukban bíznak, tehát a gazdagságukban kapaszkodnak, abba bíznak Isten helyett. De ez a kulcsa, hogy kihez vonzódunk. Na most képzeljétek el azt a helyzetet, ugye régen voltak ilyen szervezett házasságok, amikor a szülők döntöttek arról, hogy kit fogok feleségül venni, vagy ki lesz az én társam. És képzeljük azt a helyzetet, hogy én vonzódok egy X lányhoz, mondjuk nem vagyok még házas, és majdnem őrülök érte, teljesen oda vagyok érte, ő az egy titkos szerelmem, és egyszer csak a szüleim azt mondják, hogy te pedig azt a másik lányt fogod elvenni feleségül. Hogy éreznétek magatokat? Azt mondja, ez lehetetlen. Ez nekem nem fog menni. Én ahhoz vonzódom. Én ahhoz vonzódom, az én szívem el van köteleződve. Az én szívem azért a lányé, engem hiába próbál valaki kívülről ráerőltetni valamire, lehet, hogy megyek, mert nincs más megoldás, lehet, hogy látszólag, kívülről nézve én hozzámegyek ahhoz a másik, vagy elveszem azt a másik lány, de a szívem továbbra is ott marad. Ott marad annál a szeretőnél, annál a lánynál, akihez vonzódom. És ugyanígy van az Isten dolgaival, ugyanígy van ebben az esetben is, hogy amikor valami bálvány van az életünkben, mi egyvegy értékűek vagyunk, egyfelé tudunk igazán elköteleződni, igazán vonzódni egy valaki felé, és ha ez a bálványom, akkor hiába mondja valaki azt, hogy gyere, fordulj a bálványot, és kövess engem, szeress engem, kötelezz el magadat mellettem, nem fog menni. Semmit nem érzek. Én nem érzek semmit az iránt, a másik iránt, aki mellett én nekem el kellene köteleződnöm. Ez emberileg lehetetlen. Az embereknél ez lehetetlen. Mi nem tudunk az érzéseink ellen menve hosszú távon cselekedni, és elkötelezni magunkat, és dönteni, és aszerint élni. Ha nincs benne a szívünk, tönkre fogunk vele menni. Fölörlődünk, egy skizofrén állapot lesz. És ezért mondja, és ezt kell, hogy megértsük, és lássuk világosan, hogy ezért mondja azt Jézus, hogy ez lehetetlen. Hogy bálványimádóknak lehetetlen bemenni az Isten országába, mert az azt jelenti, hogy nincs közük Istenhez. Nincs, nem otthon a szívük. Nem Istennek kötelezték el magukat. És ezért mondja Jézus egy helyen, a János 6.44-ben, hogy senki sem jöhet én hozzám, amit Aladár is elkezdett mondani, hogy az egyik helyen azt mondja, hanem ha az atyától van megadva neki, másik helyen, egy pár versre később Jézus kifejti, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem csak ha az atya vonzza azt. Azt tudtátok, hogy mindig egy nagyobb vonzalom győzhet csak a mi életünkben? Ugye csak a bálványaink szereteténél, vonzalmánál is erősebb, nagyobb vonzalom képes bennünket kiszakítani ebből a rabságból. Tehát, ha nem érezzük az Isten szeretetét, ha nem járt át még a szívünket az, hogy az Isten mennyire szeret engem, hogy Jézus Krisztus mennyire szeret engem, hogy szerelmes belém, az életét adta, értem, mindent, kész volt elhordozni azért, hogy nekem örök életem, hogy nekem egy ilyen mély, meghitt szerelmi kapcsolatom lehessen az én megváltómmal. Ha ez minket hidegen hagy, akkor menni fogunk a bálványunkhoz, mert nem tudunk anélkül élni, hogy ne lenne bennünk ez a, ne lennénk szeretve, ha ne tudnánk szeretni valakit, erre teremtettünk, erre a beteljesedett szerelmi, szeretett kapcsolatra, és ha ez nincs meg Istentől, megyünk valami máshoz. Nem tudunk semlegesek lenni. És ezért mondja Jézus az, hogy az atya mindenfelül múló, a bálványaink vonzalmánál szeretetén is erősebb szeretet képes egyedül minket kiragadni a bálványaink rabságából. És lehet, hogy már sokan átéltük ezt a szeretetet, annak idején, amikor megtértünk, de vajon miért fakult meg ez a szeretet? És sokan szokták mondani azt, hogy hát ez olyan, mint a házasság, hogy az elején még nagy a szerelem az ismerkedésnél, de hogy minél több időt töltünk együtt, beáll egy békés együttérés, egy lecsendesült, letisztult szeretetre, őszinte szeretetre, és eltűnik belőle a szerelem, eltűnik belőle ez a mély vonzalom. Hát lehet, hogy a mi bűnös emberi kapcsolatainkban ez így van, de Isten nem egy ilyen kapcsolatot tervezett nekünk, nem egy ilyen kapcsolatot készített, nem egy ilyen békés együttélést. Azt mondja a Zsoltárs is, hogy teljes öröm van te nálad, a jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké. Egy ilyen teljes kapcsolatot tervezett, készített nekünk. És azt mondja Jézus, ezeket azért mondtam néktek, hogy a ti örömötök teljes legyen, és hogy megmaradjon bennetek az én örömöm, hogy ez egy ilyen teljes öröm, egy teljes szeretet kapcsolatból származ, egy mély meghitt szeretet kapcsolatból fakadó igazi öröm, amire vágyunk, amit keresünk a pénzben, akármiben, a munkában, a párkapcsolatban, bármi, amik jó dolgok, de amikor nem érezzük Istentől, nem kapjuk meg ezeket a, nem kapjuk meg ezt a beteljesedett szeretetet, szeretet kapcsolatot, akkor ezek válnak a mi isteneinké, a mi bálványainká. És azt mondja Jézus, hogy akkor kint fogunk rekedni az Isten országán.
Bocsánat, akkor nem érjétek, hanem Isten.
Így van, így van, ez nagyon fontos. Ez így van, ez nagyon fontos, tehát megmondja, hogy emberi erőből ez lehetetlen. Embereknél nem tudsz olyat tenni, amivel te be tudnál sétálni az Isten országába. Ennek a természet fölötti isteni beavatkozásnak kell megtörténnie. De hogy fog ez az isteni beavatkozás megtörténni? Hát Isten úgy csinálja, hogy akarja. Ugye mi a mi felelősségünk ebben? Mi a mi felelősségünk?
Egyrészt felismerjük azt, hogy ez tényleg nem meg, és jobban nem is próbálkozunk vele,
így van,
hogy mi tegyünk valamit, másrészt pedig hálásan elfogadjuk azt, hogy Isten viszont nagyon is megtette azt, ami kezd érte, és innentől kezdve már tulajdonképpen bejön az, amivel kezdtük, hogy ugye mit cselekedjen, hát ne cselekedj semmit, hanem csak higgy. Tehát az, hogy hittel, bizalommal elfogadom azt, hogy ez elég, amit Jézus megtett, és akkor őt ezzel befogadom, és attól kezdve élek már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát akkor igen, már ő cselekszi azokat a jó dolgokat, amik egyébként tényleg az ő természetének megfelelnek.
Így van, így van. A hiten túl mi a mi felelősség? Mi lehet még, amit mi ezért tehetünk? Az ugye az nem megy, az megint nem megy, az engedel. Tehát ha most megint ugye a bizonyos parancsolataknak való megfelelést értjük, ugye az megint fából vaskarita, mert én ugyan fogok engedelmesít teszem, de a szívem majd megpusztul oda bent, mert nekem ez nem vonzó. Én csak egy külső kényszerként élem meg. Mi az, ami képes bennünk szeretetet ébreszteni? Maradjunk mondjuk a szerelmes párok helyzeténél. Mi az, ami... Tessék? Ismeret, így van, ismeret. Hogyan ismerem meg ugye a másikat? Időt töltök vele, én ezt tehetem, kiteszem magamat Istennek. Kiteszem magamat az ő szerelmes levelének, olvasgatom az ő szerelmes levelét, a Szentírást. És ebből egyszer csak Isten ezt a módot, ezt az egyetlen módot rendelte nekünk arra, hogy szerelmet ébreszten a szívünkbe. Persze ő tesz sok mindent az életünkbe, de annyira vakok vagyunk, annyira elvakít bennünket a bálványunk, hogy nem vesszük ezt az adást se. Nem vesszük az Isten adását. Azt mondta, hogy az ige olvasása, az igével töltött idő, az Isten szerelmes level, ez által fog hitet ébreszteni, és szeretetet ébreszteni a szívünkbe. Ez a mi felelősségünk, ezt tehetjük. Ezért. És hadd mondjam, visszakanyarodva még a, ugye, hogy létezik ez a teljes beteljesülés nyújtó szerelem, szeretet hosszú távon is az Istennel való kapcsolatban. Én azt mondom, hogy meg vagyok győződve arról, hogy az örömtelenségünk, vagy ennek a szerelem, szeretet érzésnek, érzés hiányának az oka, a végső oka, az nem a megtérésünktől eltelt idő hosszában keresendő, hanem a Jézus Krisztustól való eltávolodásunkban. Még egyszer mondom, a szeretet hiányunk oka, az nem a megtérésünktől eltelt idő hosszában keresendő, hanem a Jézus Krisztustól való eltávolodásunkban. Mindig valami bálvány, valami idegen szerető foszt meg akar bennünket elszakítani az Isten szerelmétől, és erre jönnek ezek a megoldások, ezek az emberi tápolmányok, ezek az emberi magyarázatok, bölcselkedések, hogy hát ez olyan, mint egy párkapcsolat. Nem olyan, nem ilyen kapcsolatot készített számunkra Isten. Minket ez kell, hogy hajtson az Isten szeretete. Ez a mi üzemanyagunk. Ha ez nincs ott, nem fog menni az engedelmesség. Külső kényszer lesz csupán. És ezért mondja a Jelenések könyve 2-ben Jézus az efézusi gyülekezetnek, az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet, az első szerelmedet elhagytad. Ez két dolgot is jelenthet. Jelentheti azt a kezdeti lelkesedést, azt az odaadó szeretetet, ami egykor betöltött téged. Mondja, hogy ezt elhagytad. Ez egy hiba, ez egy bűn. Ez baj, ez nagyon nagy baj, ha ez nincs ott. Azt mondja Jézus, azért emlékezz vissza, hogy honnan estél ki. Mi volt az a pont, vagy mi volt az a bávány, amikor, ami elfordított téged tőlem, ami kettőnk közé került, ami kitvesi szövetségünkbe, kapcsolatunkba. Azt mondja, emlékezzél vissza, honnan estél ki, és tér meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. A másik értelmezés pedig lehet az, hogy az első számú szerelmedet, Jézus Krisztust elhagytad. Az első szerelmedet, az első szeretetedet, azt, akit első számú szerelmetként szerettél, te hitvesedet elhagytad, és tér meg. Ez nem jó, ne nyugodjatok bele, azt mondja Jézus, ne nyugodjatok bele, mert ez azt jelenti, hogy bálvány imádók vagytok, hogy abban a hamis álomvilágban ringatjátok magatokat, hogy ti engem követtek, de valójában ti a bálványaitokat szolgáljátok. És összegyűjtöttem egy-két diagnosztikai kérdést, ami segíthet bennünket abban, hogy lelepleződjenek a bálványaink, és segíthet bennünket egyáltalán eldönteni azt, hogy én most Krisztusnak élek, vagy a bálványaimat szolgálom, vagy valamilyen rusnya bálvány igézetébe kerültem. Például honnan tudhatom, hogy bálványimádó vagyok, hogy sokkal jobban foglalkoztat engem, hogy egy adott dolog vajon örömet szereze nekem, mint az, hogy örömet szereze Krisztusnak, hogy azzal én örömet szerzek-e Krisztusnak. Vagy sokkal fontosabb számomra egy adott helyzetben, hogy én jó színben tűnjek föl, mint az, hogy Jézus Krisztus jó színben tűnjen föl. Sokkal fontosabb az én hírnevem védelme és előmozdítása, mint Jézus hírneve, az ő hírnevének a védelme. Aztán nagyon könnyen dühbe gurulok, mérges leszek, elkeseredek, és szomorú leszek, amikor valaki az én törvényeimet hágja át, de egy cseppet sem zavar az, hogy Isten törvényein esik csorba. Amikor valaki betör az én privát szférámba, abba a szférába, ahol én fölállítottam nagy gondossággal, hosszú évek során ezeket a korlátokat, ezeket a törvényeket, hogy az én jelenlétemben így kell viselkedni, és aki azt megszegi, jaj, Anna! Iszonyú haragra gerjedünk. De amikor Isten törvénye esik csorba, valaki Isten törvényét szegi meg, vagy én szegem meg Isten törvényét, az közel nem tölt el ekkora haraggal, ekkora szomorúsággal. Aztán, amikor az Istennel kettesben töltött idő során, csendességben, bibliaolvasáskor, Isten tisztelte egy ifin, egész végig az jár az eszemben, hogy mikor lesz már vége ennek az alkalomnak, hogy aztán visszatérhessek ahhoz a kettelésemhez, ahhoz a kedvenc időtöltésemhez, ahhoz a bálványomhoz, ami majd az igazi örömet hozza el számomra. Ahelyett, hogy az én mindennapi dolgaim közepette is, szinte belső bizsergető érzéssel kísérve, azt várnám, hogy mikor jöhet, mikor jön már végre az az idő, amikor kettesben lehetek az én szerelmemmel, Istennel. Érzitek, ugye? Ezt az éles kontrasztot. Aztán ha hidegen hagynak mások szükségletei, sőt, talán kifejezetten zavarnak engem mások szükségletei. Amikor jönnek felém, jönnek hozzám, amikor valami szolgálatra akarnak kérni, ami nagyon komoly áldozathozatat jelentene. Ez nekem nem megy, kezdem kényelmetlenül érezni magamat, és inkább elmenekülök, valahogy megpróbálom kihúzni magamat az áldozatvállalás alól, az áldozatvállalással járó szolgálat alól, és ugyanakkor pedig nem sajnálok semmi energiát, semmi időt arra, hogy az én szükségleteimet megelégítsem. Tehát olyan nagy a kontraszt, olyan nagy az ellentét két megközelítés között. És azt mondja Jézus, hogy a bálványimádó embereknek lehetetlen bemenni az Isten országába. Ha ez a mi jellemző rám, akkor hadd mondjam nektek, hogy ne érjen az a vált, hogy én nem mondtam nektek, hogy nem vagytok Isten országában. Ha ez jellemző ránk, ha ez most eltalált, akkor azt kell mondjam, Isten mércéje alapján, hogy nem vagyunk keresztények. Kívül vagyunk. Kívül vagyunk, és Ez a térdre, ez a térdünkre kell, hogy kényszerítsen bennünket, és sírnunk kéne, gyászolnunk kéne, hogy Uram, ez vagyok én. Ez a diagnózis. Ha tényleg igaz ez a diagnózis, akkor ez én vagyok. De ugyanakkor itt van ez a vigasztalás is, hogy igen, csak hogy rájöttél arra, hogy lehetetlen, te nem tudod egyedül ezeket kitermelni magadtól, te nem tudsz keresztény lenni önerőből, nem tudod megugrani ezt a mércét azért, mert a bálványaid rabságában is ezek megbénítanak, ezek elterelnek, megfosztanak engem tőled. De az Isten szeretete képes téged megváltoztatni, és ezért tedd ki magadat az Isten szeretetének, keresd az ő akaratát, kutasd az ő igéjét. Igen.
Mi van akkor, hogyha egy megtért embert?
Igen. Így van, erre vigyázzunk. Tehát vigyázzunk. A legfontosabb kérdés az nem az, hogy egyszer döntöttem-e Isten mellett, mert ki tudja, Isten tudja egyedül, Isten ismeri egyedül a szívünket. Nem tudjuk, hogy az őszinte döntés volt-e, mi volt annak az eredménye, mennyire hosszú távú az. A lényeg az, hogy ma hitből élek-e, ma követem-e Jézust. Mert ha az a döntés valódi volt, ez meg kell, hogy látszódjék az én életemben is. Tehát én nem csaphatom be magamat, Isten ezt nagyon jól kitalálta, hogy azért, mert én egyszer döntöttem Jézus mellett, volt valami élményem, valami megtapasztalásom, de ma az életem abszolút nem erről szól. Ugyanolyan önző vagyok, ugyanúgy a bálványaimnak élek, ugyanúgy a test kívánságait követem, csak éppen abban a hiszemben nyugtatom magamat, hogy én egyszer már döntöttem Krisztus mellett, azt mondja, hogy semmi közöm nincs hozzátok, azt mondja Jézus, majd az utolsó ítéletkor. És ezért nagyon fontos állandóan önvizsgálatot tartani, Isten segítségével, hogy Uram, hitben vagyok-e? Ugye te vagy még mindig a legdrágább nekem, és Isten ezt újra és újra leleplezi, mert azt hiszem, hogy Isten képes bennünket megtartani. Képes bennünket megtartani. És lezáró gondolatként hadd mondjak még annyit, hogy sajnos, és ezzel én is ugyanígy küzdök, hogy egyszerűen nem hisszük el, hogy éppen azáltal válunk igazán gazdagokká, hogy lemondunk, elfordulunk a mi funkcionális isteneinktől, amikben azt hiszük, hogy gazdagok vagyunk ezen a világon, amik valójában elválasztanak bennünket Istentől, és éppen ezáltal lesz miénk az az igazi gazdagság, az az igazi maradandó kincs, amit Jézus kínál a vele való személyes kapcsolatban. De ez az, amit nem látunk Isten megvilágosító munkáj nélkül, nem vesszük észre egyszerűen, képesek vagyunk ebben a kis fikarcni kis időszakban kockára tenni, ami örökké való gazdagságunkat, ami egész örökké való sorsunkat, csak azért, hogy ebben a kis időszakban, néhány tíz évben némi örömöket, némi élvezett morzsákat kaphassunk, de igazából soha nem fognak megelégíteni bennünket. És Isten azt mondja, hogy tér már észre, te bolond! Miért adnád oda pillanatnyi élvezetekért azt az örökké való kincset? Hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Imádkozzunk.